Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Egy meglehetősen kedvezőtlen, vagy legalábbis az emberek számára kedvezőtlen világpiaci folyamatnak van az Európai Unió is a kellős közepén. Most már több hónapja, több mint fél éve rendkívül magasak az üzemanyagárak, az olajárak, illetve az élelmiszerárak is. Az Európai Unió, mint egy ilyen sajátos államszövetség, vagy laza föderációnak egyáltalán kell-e tennie valamit, kell-e beavatkoznia, tud-e beavatkozni?
Mindenképpen kell rá reagálni, attól, hogy az emberek egy ponton túl nem tűrik azt, hogy ez csak úgy történik velük, és senki nem csinál velük semmit. Láttuk, hogy itt azért az elmúlt hónapokban már igenis dühötre a demonstrációkra került sor, kimentek az utcákra, kivitték a traktorokat, elvitték őket akár Brüsszelbe is, és ott még gyújtóbombák is voltak, hát ilyen házilag fabrikáltak csak, és hasonlók. Ez már jelez egy olyan tömegelégedetlenséget, nyomást, amit először nemzeti politika szintjén a nemzeti kormányok nem tolerálhatnak, hanem a saját túlélésük érdekében valamilyen ellenlépést kell tenniük. És mivel másfelől viszont valóban egymásnak vetve a hátukat is léteznek, és egymással összefonódott rendszerben funkcionálnak, ezért meg is követeltetik az, hogy ez egyeztetett módon valamilyen európai válaszadással történjen. Harmadrészt pedig annyira komplex. Az esetek nagyon jelentős részében Európai Unión kívüli történések hatásairól van szó, amire egyes országok önmagukban amúgy is kevesek, hogy bármit lének. Itt csak összefogással lehet esélye arra, hogy egyáltalán reagáljanak, és netán egy a kedvezőtlen tendenciáktól eltérítő más irányban térítsenek.
De gazdaságilag érdeke az Európai Uniónak, hogy valami ilyen beavatkozással csökkentse ezeket az árakat? Mert az egy dolog, hogy az embereknek, az állampolgároknak ez jobb lenne, a közhangulat jobb lenne, csak kérdés, hogy ez mondjuk pénzébe kerülne a közösségnek.
Amikor az egész kérdéskört vizsgáljuk, akkor azt kell először is megkülönböztetnünk, hogy miféle árrobbanásokról van szó, mert most így általában beszélünk inflációról, de azért különbözők a komponensek. Ugye a két fő tétel az az élelmiszerár emelkedés, meg az olajár emelkedés. De a kettő különböző okok miatt növekszik. Az élelmiszerár emelkedés elsősorban azért növekedett, mert radikálisan megfordult keresletkínálati helyzet a piacokon, mert olyan új felnövő gazdaságok váltak hirtelen vásárlóképessé, amelyek milliárdos piaccal bírnak Indiára, Kínára gondolok, és ők igenis elkezdtek, idézem mondom, enni. További faktor tudjuk az a klímaváltozás, a további tényező viszont már a folytatása átmegy az olajárrobbanás kérdésében. Az olajánál szintén van egy keresletkínálati kibillenés, ugyanezen ok miatt, tehát a feljövő gazdaságok, konkrétan Kína energiafogyasztása valami elképesztő ritmusban ugrásszerűen nő szinte hónapról hónapra. De ott is azért azt látni kell, hogy ami egyébként már az élelmiszernél is megvan, hogy szakértők is vitatkoznak arra, hogy mekkora lehetett a spekulációs megfontolása abba, hogy így folyamatosan néhány héten belül ennyire radikálisan mentek fel az árak, azért a kínai fogyasztás nem lőtt annyira. De az élelmiszer áremelkedésnek egy további rendkívül intenzív, addicionális eleme volt az, hogy drágább lett a működtetés, már maga a műtrágya is, meg egyáltalán mindez az eszközállomány, amihez az olajra szükség van.
Például a szállítás is ugyan.
Traktorok, művelőgépek, egyebek. Az egész olaj problematikának közben van egy olyan kihatása is, hogy ugye az olajár azért növekszik, mert nő radikálisan az olajfogyasztás. Az olajfogyasztás pedig azt jelenti, hogy nő a széndioxid kibocsátás, most globális méretekben. Ez viszont rombolja a klímát, a klíma pedig rombolja az agrár esélyeit. Tehát itt válik egy csomagba kötötté szinte a kettő, aminél azt is látni kell, hogy ma még a első primérként megragadható big eleme az az olajoldal. És ezért van az, hogy ennek gazdasági kihatása van, méghozzá rendkívül súlyos, az egyértelmű, meg láttuk sok más egyéb is. Emellett pedig ez az a terület, ahol az elmúlt három évben az Európai Unió most már részletekbe menően egy rendkívül kidolgozott lépéssorozatot próbál elfogadtatni.
És ehhez miért nem lehet adót csökkenteni, akár közösségi szinten, akár tagállami szinten? Ugye volt itt egy ilyen magyar kérdés, hogy a gázolaj jövedéki adóját, ha csökkentse Magyarország, ez az Európai nem járult hozzá.
Az adókkal való beavatkozás, ráhatás, manipulálás az azért nem népszerű, és itt az Európai Bizottság messze nem magányos játékosként volt ezen a véleményen, hanem a mérvadó és egyébként éppen versenyképességben húzónak minősülő nagy országok véleménye is emellett volt, mert az adó csökkenés az éppen hogy kivédi azt, hogy a fogyasztó érzékelje, hogy kevesebbet kellene fogyasztani. Tehát nem serkent az energiahatékonyságra egy olyan időszakban, amikor nyel az energiafogyasztás általában, és sokak szerint a legolcsóbb megoldás, még a megújulók felhozásához képest is az, ha energiahatékonyabbá válna az európai fogyasztás. Egyébként éppen a magyaroknak nagyon sok teendőjük van, a magyar energiahasznosulás az többszörös az Európai Uniós átlagnak. Tehát ha csak azon tudna javítani, hogy körülbelül ugyanolyan hatékonysággal zárja az ablakot a lakásba, vagy üzemelteti az energiákra utalt eszközállományát, mint más európai uniós országokban, már fele lehetne a fűtőanyag és a benzinszám.
Igen, csak azért ez nem ennyire fekete-fehér, ez szociális kérdés is, hogy az ember mennyire csökkenteni az energiafogyasztását, mert lehet, hogy van egy olyan család, aki nagyon jól tudja, hogy ha mondjuk szigetelni az ablakát, akkor kevesebb energiát fogyasztana, de nincs pénze rá. Ez most persze egy szélsőséges eset, de ettől függetlenül.
Nincs is ezzel semmi baj, ezért az az álláspont, hogy ne az adókat csökkentsük, mert akkor az emberek nem veszik észre azt, hogy itt egy nehezebben kezelhető és drágább eszközt fogyaszt ugyanolyan gondtalanul látszólag, mint eddig, hanem váljon egyértelművé, hogy ez ma már egy nehezebben bekerülő, áldozatokat igénylő forrás. Másfelől a rászorultaknak viszont, és ezt megengedi az Európai Uniós rendtartás, lehet szociális támogatást adni, ez semmi nem tiltja, mondhatni bátorított is, és ez az eszköz egyébként egy létre egyes tagországok ma már élnek is.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Szótár. Fogalmak, intézmények, törvények Gyévai Zoltántól, a Bruxinfo szakértőjétől.
A közelmúltban Szerbia aláírta az Európai Unióval a stabilizációs és társulási megállapodást. Ennek kapcsán a következő percekben megnézzük, hogy az Európai Uniónak mi is a célja a Nyugat-Balkánnal.
Egyértelmű célja van tulajdonképpen az Európai Uniónak Nyugat-Balkánnal, és ezt annak idején 2003-ban a görögországi Szalonékiben rendezett csúcson már megígérték Szerbiának és a térség többi országának, hogy egy nap csatlakozhatnak majd az Európai Unióhoz. Tehát, hogy világos perspektíva van, az Európai Unió azt üzenti ezeknek az országoknak, hogy bár időpontot nem ad a csatlakozásukra, de arra készülhetnek, hogy ők egy nap biztosan be fognak jutni majd az Európai Unió kapuján.
Miért Szerbia az első? Hogy a Horvátországot meg Szlovéniát természetesen nem említjük, vagy nem veszük figyelembe, miért Szerbiához akar először közeledni a Brüsszel?
De nem Szerbiához közelít először Brüsszel, már az Európai Unió aláírta szinte valamennyi országgal, a térség valamennyi országával már aláírta ezt a megállapodást, és Szerbia az utolsók között írja alá ezt a megállapodást, tehát ezt a társulási és stabilizációs megállapodást. És éppen ez a probléma az Európai Unió számára, hogy Szerbia, amely tulajdonképpen és vita nélkül a térség kulcsországa, legfontosabb országa, mind a mai napig nem tudta teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek voltak az aláíráshoz. Hát pedig tudjuk, hiszen most éppen Koszovó függetlenné válása kapcsán látjuk azt, hogy egy olyan Szerbia, amely befelé fordul, amelyik Oroszország felé, ha úgy teszik, Oroszország felé közeledik, és nem az Európai Unió felé, az egész Nyugat-Balkánnak a stabilitását veszélyeztetheti. Hiszen az ottani feszültség akár az egész térségre átterjed. Arról, hogy Macedóniában és albán kisebbség él. Ott van Bosznia-Hercegovina, ahol a Republika Srpska, tehát a szerb köztársaság is gondolhat olyanra, hogy ha már a koszovói albán függetlenné váltak, akkor ők is Szerbiához csatlakoznak. Tehát itt az Európai Unió részéről egyfajta ráébredés észlelhető, hogy vannak ugyan fontos elvek és kritériumokat, amiket érvényesíteni kell a térség országaival szemben, ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a tágabb összefüggéseket, és az igazi célt az pedig az, hogy stabilizálják a nyugat-balkáni régiót, azzal, hogy hosszabb távon tagságot ígérnek a térség országainak.
Az évelején az Európa barát Boris Tadicsot választották elnökké Szerbiában. Az Oroszországgal való viszonyt hogyan befolyásolhatja az, hogy most megszületett például ez a megállapodás, és egyáltalán felé?
Nem Oroszország viszonylatban van jelentőség ennek a megállapodásnak, amit most aláírtak, hanem a közelgő május 11-i sorsdöntőnek ígérkező parlamenti választások kapcsán. Boris Tadics és a belgrádi demokratikus erők tulajdonképpen mindent arra tettek fel, hogy miközben ellenzik Koszovó függetlenségét, hiszen ez tulajdonképpen ebben a kérdésben konszenzus van a szerb politikai erők között, ugyan egyes eltérés a radikálisok és a demokraták között, a demokraták azok ennek ellenére is az európai integráció hívei. Miközben a radikálisok ők viszont az Európai Uniós tagságot nem tekintik céljuknak, és ők egy odafordulnának, tehát odafordul politikát képviselnek. Most ez az a pont, ahol Tadicsék úgy gondolják, hogy számukra igazából az jelentett volna nagy segítséget az Európai Unió részéről. Tegyük hozzá egyébként, hogy az Európai Uniónak azért mostanában nincs jó híre Belgrádban, tehát ezzel is csinyán kell bánni, hogy az Európai Unió milyen üzeneteket fogalmaznak Belgrád számára, hiszen azzal éppen ronthatja is akár a demokratikus erőknek az esélyeit, hogyha túlságosan dörgölőd Belgrádhoz. Most azért, amiért mégiscsak az egyetlen igazából kézzelfogható pozitív üzenet, ez pont ez a társulási és stabilizációs megállapodás. Miért? Azért, mert ez az első olyan dokumentum, ami kötelezettségvállalást tartalmaz, mind az Európai Unió, mind pedig Szerbia számára, arra, hogy bizonyos lépéseket megtesznek.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 97. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Jó Hír portáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!